Sziasztok, Feledi Botond vagyok, a heti Feledi hírlevél szerkesztője és a Feledi podcast műsorvezetője. Köszöntelek titeket az újabb adásunkban, amikor megint az izgalmas, a magyarok a nemzetközi intézményekben térfélre elvezünk. Ez azt jelenti, hogy ezúttal az Európai Bizottságból hívtam egy vendéget, akivel majd az éghajlatváltozásról fogunk beszélgetni, és megnézzük, hogy hogyan látszik ez az Európai Unió fővárosából, hiszen ez az a téma, amely jelenleg az európai parlamenti választások egyik meghatározó kérdése, gazdatüntetések szlogenje és számtalan molinón különböző rajzokban megjelenő téma. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmasnak ígérkező adás, és csatlakozik azokhoz a korábbi beszélgetésekhez, amit például Litkai Gergővel ejtettünk meg még az év elején, de részben ide kapcsolódott Olajos Péter volt EP képviselővel való beszélgetésünk, vagy pedig éppen Hajdú Mártonnal az Európai Tanácsban tett kis tapasztalata és betekintése is adtak felvilágosítást arra, hogy ezek az adok-kapok, alkuk hogy működnek, amikor fontos kérdésekről van szó. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Dimitrijevics Annát, aki az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülési osztály osztályvezetője, a egyébként szép nevű éghajlatpolitikai főigazgatóságon, ez ugye az Európai Bizottságnak az egyik főigazgatósága, és ez az, ahol Anna már egy ideje dolgozik, miután Cambridge-ben is kipróbálta, hogy milyen research fellow-nak lenni, úgyhogy külön öröm és megtiszteltetés, hogy egy újabb, nagyszerű magyar résztvevőt és eurokratát tudunk bemutatni ebben a sorozatban. Anna, üdvözlet!
Nagyon szépen köszönöm, Botond, én is üdvözlök mindenkit, és nagy öröm, hogy itt lehetek veletek ma délután.
Csapjunk bele a levesbe, mindig egy picit tartok tőle, hogy hogyan is lehet úgy az éghajlatváltozásról beszélni, hogy a műsor végére ne vágjuk fel az ereinket, de én azt láttam rajtad, amikor ezt a műsort előkészítettük, hogy te kifejezetten a másik végén vagy ennek a spektrumnak, aki ezt az egész témát tudja optimizmussal és reménnyel kezelni. Úgyhogy az első kérdés arra vonatkozna, hogy ha ilyen tekintettel nézzük, hogy hogy alakul egyáltalán az a big picture, az a kontextus, amivel szemben ez az egész Green Deal, a zöld megállapodás, az Európai Unió erőfeszítései, klíma, reziliencia és minden más be van vetve. Tényleg ennyire rossz a helyzet, hogyha a te székedből nézzük, hogy mi történik most velünk a világban?
Hát nagyon szépen feladtad a labdát, Botond, és azt kell mondanom, hogy szerintem egy kiegyensúlyozott megközelítés javasolt. Egyrészt fel kell tényleg mérnünk a helyzet valódi súlyosságát. Tényleg ilyen rossz a helyzet, lehet, hogy rosszabb is, mint az átlag hallgató felméri, viszont nagyon sok alapunk van arra is, hogy derűlátással közelítsük mégis meg a témát, mivel rengeteg pozitív folyamat is elindult, rengeteg folyamat, amit már jogi szinten is sínre tettünk, és nagyon sok szempontból előre haladtunk ahhoz képest, hogy akár 5 éve is hol jártunk, nem hogy 10 éve hol jártunk. Tehát igazából az kulcsfontosságú, hogy fölmérjük, hogy mennyire fontos ezt a lendületet továbbra is fokozni, mert különben nagyon rossz forgatókönyvek elé nézünk, de az is kulcsfontosságú, hogy átérezzük, hogy léteznek jobb forgatókönyvek is, hogy van terünk arra, hogy befolyásoljuk ennek a sztorinak a kimenetelét.
Na, akkor erről meséljél egy picit, majd a következő kérdés után, de ha mondjuk csak 2 vagy 3 szöveket kéne leszúrni, hogy most hol tartunk, és hogyha nem változtatunk, hova jutunk, akkor mi az, amivel te éjjel felébredsz, vagy na, inkább még akkor túlórázol picit, hogy ez ne következzen be.
Most ott tartunk, hogy a második ipari forradalomi állapotokhoz képest átlagosan úgy 1,3 Celsius fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet, ami ugye nem hangzik túl soknak, de hogyha ezt abba a megvilágításba helyezzük, hogy az előző jégkorszakhoz képest az átlaghőmérsékletek úgy 5-6 Celsius fokkal térnek el a maitól, akkor azt hiszem, hogy ez már ez kezdi érzékeltetni, hogy ezek a viszonylag kicsinek tűnő számok globális átlaghőmérsékletet tekintve milyen jelentőségűek. Abszolút minden tizedes fok számít. És hogyha a legrosszabb forgatókönyveket nézzük, akkor ennek az évszázadnak a végére akár egy 5-6 Celsius fokos globális felmelegedést is el tudunk képzelni, el tudnak a tudósok képzelni. Talán még ennél többet is, hogyha tényleg beindulnak olyan forduló pontok, amiknek köszönhetően egy teljesen más állapotba lendül át a Föld és a Föld rendszerei. Tehát ez tényleg a katasztrofális forgatókönyv, de van annyi valószínűsége, hogy nagyon komolyan kezeljük, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ezt elkerüljük.
Hát ez nem hangzik túl jól, hogyha a jégkorszak felé körülbelül valahol egynegyed úton járunk. Tehát ez azért egy mindenképp figyelmeztető jel, és ahogy mondod, sokszor akár hallgatókat, akár már az egyetemi hallgatókat, de lehet, hogy a podcast hallgatóit is megtéveszti az alacsony szám. Tehát az, hogy beszélünk 1-2-3 fokos éghajlati átlaghőmérséklet növekedésről, ehelyett gyakran érdemesebb már a extrém időjárási jelenségekről, illetve az általad is felhozott fordulópontokról beszélgetni, hogy az óceán el tud-e még nyelni széndioxidot, hogy mi történik a talján. Tehát gondolom, vannak ezek a klasszikus fordulópontok, amikkel ti is foglalkoztok. Mindezt mennyire frusztráló az Európai Unió sapkájából nézni, tekintve, hogy az egyik legagilisabb nemzetközi szereplőről van szó, de pont ez a frusztráció oka lehetne, hogy ugye van egy Kína, van egy Egyesült Államok, aki sokkal-sokkal többet bocsát ki, de nem látszik feltétlenül, hogy mindig annyira eltökéltek lennének ebben a harcban.
Ezt egyrészt tényként kell kezelni, hogy ez egy olyan folyamat, és olyan sok mindent érint, hogy kitartó és következetes munkával kell oda tennünk magunkat. Ami tény, hogy az Európai Uniónak a kibocsátása ma már úgy a globális kibocsátásnak körülbelül 7%-a. Tehát, hogyha holnap lemegyünk a nullára, ez akkor sem változtat önmagában a kimenetelen. Viszont az, hogy mi történik az EU-ban, az nagyon nagy közvetett hatással van arra, hogy mi történik a többi régióban is. Hogyha mi nem lépjük meg a szükséges lépéseket, akkor azok az országok, akik még csak most kezdenek el fejlődni, és arra a szintre igyekezni, amit mi már elértünk gazdaságilag, mondhatják, hogy milyen igazságtalanság ez, ugye? Mi már kibocsátottuk történelmileg a légkörbe ezeket az üvegházhatású gázokat, amik még mindig ott vannak, még mindig melegítenek mindenkit, és milyen jogon vonjuk el tőlük akkor a fejlődési lehetőséget. Kína és az Egyesült Államok is ugyanígy tudnak egymásra mutogatni, hogy a Kínában több az abszolút kibocsátás ma már, mint az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban több az egyfejre első kibocsátás, de az a körkörös egymásra mutogatás nem vezet sehova, mert ezzel nem oldottuk meg a problémát. Úgyhogy kemény munka kell, de ez nem ma kezdődött, és már érzékelteti a gyümölcseit is. Mielőtt a párizsi megállapodás megszületett, még arról folyt a vita nagyon sok országgal, hogy az emberi tevékenység hozzájárul egyáltalán a globális felmelegedéssel.
Így van, tele voltunk klímaváltozást tagadókkal, hogy ez egy természetes ciklus, megjegyzem, azért a internet bugyraiban még lehet ilyeneket találni, de mondjuk politikusok között talán egy árnyalattal kevesebbet, tehát nem magát a tényt vitatjuk.
Hát a nemzetközi klímakonferenciákon ez ma már egyáltalán nincs vitatva. Ma is találkozunk olyan jelenséggel, hogy késleltetnék bizonyos országok, vagy bizonyos szereplők az átállást, de a szükségességét magát már nem vonják kérdésbe. És nem csak Európa jeleskedik sok szempontból, tehát említetted Kínát például, és ez egy nagyon érdekes példa, ahol amellett, hogy abszolút mértékben ők bocsátják ki ma már a legtöbbet. Várhatóan hamarabb fog ez a trend átbillenni egy csökkenő kibocsátási tendenciába, mint ők maguk hivatalosan is becélozták, és rohamos mértékben építik ki a megújuló energiaforrásokat, rohamos mértékben támogatják mondjuk az elektromos autók átállást.
És hát közben még napelemeket is ugye globálisan lassan messze a legnagyobb mértékben gyártanak, tehát ezen éppen vitatkozik is velük az Európai Unió, hogy itt a saját piacunk megvédés és a saját ipari kapacitásaink a megújulók terén azok védendő értéket jelentenek, vagy pedig ugye ez az értékvita kérdésének a másik oldala, hogy inkább be kéne fogadni a kínai termékeket elvétől a szélturbinán át a napelemig, és inkább a gyorsaságra koncentrálni az éghajlatváltozás megállításában.
Ez is igaz, hogy sok szempontot kell itt figyelembe venni, akkor is, amikor a nemzetközi partnerekkel tárgyalunk. Tehát egyrészt az, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak az Európai Unió szavának, az a részben attól is függ, hogy milyen hozzáférés biztosítunk a piacunkhoz, tehát ez egy ösztönző. De az is egy nyilvánvaló tény, hogy meg kell védenünk a saját piacunkat, a saját munkahelyeinket, és az európai ipart is támogatni kell, hogy továbbra is a világ élvonalában legyünk. És a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást, de odafigyelést igényel a politikai szereplők részéről is, arról, hogy hova csoportosítjuk a pénzforrásainkat, a szabályozást hogyan alkalmazzuk. Tehát mindenképpen egyensúlyozni kell ezek a szempontok között.
Most ugye a zöld megállapodást 2019-ben Ursula von der Leyen, mint a program beszédjét jelentette be, és annak idején, ugye ez még pont a Covid előtt vagyunk, néhány hónappal, ez abszolút egyöntetű támogatást élvezett a politikai közép, tehát a zöldek, szocialisták, néppárt részéről is, illetve nem volt a szélen tematizálva a kérdés, illetve az igazságos átmenet kérdése sem. Ez most már nincs így. Tehát a Green Deal, mondjuk úgy, hogy legalábbis egyes részei, a tervezett helyreállítási törvény, az, amiről Brüsszelben sokat beszélgettünk, hogy támadás alá került, politikai támadás alá, illetve a magyarországi hallgatóink is a gazdatüntetésekkel találkoztak, ami részben egy mezőgazdaságot is érintő természet helyreállítási kérdésben futott bele. Ha ezt vesszük, akkor először nézzük az elmúlt 5 évet a zöld megállapodásból, hogy ahhoz képest, amit kitűztetek 2019-ben bizottsági szinten, mit sikerült megvalósítani? Tehát, hogy ez egy sikertörténet a saját szerzők olvasatában, vagy pedig ez egy sokkal hosszabban tartó történet?
Akkor lépjünk vissza először 2019-ben, ahogy javasoltad. 2019-ben, amikor az ENF Nemzetközi Klímakonferenciája 25. alkalommal ült össze, az Európai Unió ott ült a porondon, az igazgatóm személyében, Greta Thunberggel és egyéb politikai szereplőkkel, a hallgatóságban pedig nagyon sok volt a fiatal, és ahogy a panel beszélgetés kibontakozott, a fiatalok egy ponton föltartották a tenyerüket, amikre mindannyian egy-egy szemet rajzoltak. És föltartották a tenyerüket, hogy jelezzék, hogy a jövő nemzedék szeme a döntéshozókon van. Ez egy nagyon erőteljes pillanat volt, egy súlya volt a pillanatnak. És az Európai Unió képviselője válaszolni tudott azzal, hogy azokban a napokban hozta meg a döntését az Európai Unió, hogy első ponton fogja kezelni, első pontra helyezi a prioritások sorrendjében a klímaváltozás elleni küzdelmet. És ez volt ugye a zöld megegyezés csomag, most is az. Ennek a nagy része az éghajlatváltozással való küzdelemre vonatkozik. Egyéb részei a biodiverzitáshoz kapcsolódnak, a körkörös gazdaság kiépítéséhez, és ezek az elemek is erősítik egymást. Ami az éghajlatváltozás elleni küzdelmet illeti, ott azt mondhatom, hogy mindent letettünk az asztalra, amit 2019-ben kitűztünk célként erre a ciklusra. Tehát megszületett az első európai klímatörvény, ami törvénybe fektette az uniót kötelezve és a tagállamokat, mint tagállamok is kötelezve, hogy 2050-re elérjük a semlegességet, nettó nulla kibocsátást, hogy 2030-ra...
És most csak ugye ez az az izgalmas törvény, amit részben már peresítenek, ugye? Tehát, hogy a bizonyos tagállamokban, amikor elindulnak ezek a klímaperek, hogy egy adott tagállam megtette a vállalt klíma céljai érdekében minden tőle telhetőt, ezt a kérdést néha felteszik bíróság előtt, ugye most Portugáliában a portugál gyerekek, vagy Hollandiában itt-ott. Ugye ez annyiban izgalmas, hogy legálisan kötőerejű céltételezés azért az nem volt eddig divat. Tehát ebben van egy újdonság, hogy ezt az államok merik vállalni, mert ezzel a saját jogrendszerüknek is, jobb esetben ugye elműködő jogrendszereknek kiszolgáltatják magukat.
Mindenképpen van jelentősége. Más országokban is vannak már perek, tehát mondjuk az egyik legnagyobb közfigyelmet élvező ilyen fejlemény az a közelmúltban a svájci nagymamáknak a pere volt, akikre nem alkalmazható az EU-s klíma törvény, de ennek ellenére sikerrel megnyerték a perüket a kormány ellen, azt az álláspontot képviselve, hogy nem tesznek eleget, hogy megvédjék őket is a többi állampolgárt, de mindenképpen súlya van az Európai Unión belül, hogy ezt törvénybe lefektettük. Azon túlmenően, ugye viszonylag könnyű 2050-re kitűzni egy célpontot, nehezebb ezt lebontani olyan döntésekre, tervekre, amik a közeljövőt is érintik. Tehát ugyanebben a törvényben 2030-ra vonatkozóan lefektettük azt, hogy 55%-kal csökkentjük az EU-ban a kibocsátásokat, és utána ezt lebontottuk ágazati rendeletekre, egyéb rendeletekre, amik kimutatják, hogy melyik ágazatokban milyen lépéseket kell meghozni, hogy elérjünk ehhez a kibocsátás csökkentéshez.
Ezt most csak a hallgatóknak szeretném aláhúzni, bekarikázni, hogy igazából ez a jogalkotás gyönyörűsége, amikor születik egy céljogszabály, hogy valami zéró semlegesek leszünk 2050-re, de utána elindul az a végrehajtási jogalkotás, hogy ezt hogyan is kell megvalósítani, és nyilván itt a részletben az ördög elég alaposan el van rejtve, hiszen itt derül ki az, hogy kiviseli a költséget, kinek kell változtatni a üzletvitelén, életmódján, költségvetésén, és nem véletlen, hogy 2019 után szépen lassan ugye ezek az ágazati jogszabályok mentén megjelentek a viták, és az érdekcsoporti érdekek pedig hát részben a brüsszeli ajtót berúgták, részben meg a tagállami fővárosoknál berúgták az ajtót. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy természetes folyamat. Hogyha most messziről néznénk rómaiként vagy marslakóként ezt a történetet, akkor ez egy teljesen természetes folyamat, ami demokratikus társadalmakban normál keretek között szépen le fog játszódni, és jó is, ha lejátszódik, sőt kell hozzá, hogy a elfogadottság meglegyen. De visszaadom a szót, mert eredetileg ott voltunk, hogy a zöld megállapodásnak milyen fontos részei vannak.
Teljesen egyetértek, és ezt mondtam a fiataloknak is, akik időnként megfordulnak köreinkben, gyakornokok, stb., akiket nyomaszt nagyon, amikor azt tapasztalják, hogy egyre erősebb az ellenszél, különösen ahogy amit a sajtóból leszűr az ember. Soha nem volt a történelemben nagy léptékű változás, ami nem találkozott egy ellen irányzattal, ugye ellenállással. Ahogy te mondod, abszolút nem meglepő, és egészséges is, mert ezeknek a folyamatoknak le kell játszódnia, és nem lehet lenyomni a társadalom torkán dolgokat, tehát be kell vonni a szereplőket abba, hogy közös egyetértéssel tudjunk előre haladni.
Na most ez így lenne szép. Azon kívül, hogy felállítottunk számokat, hogy mikor, amit kéne teljesíteni. Tudsz még néhány példát mondani? Mert ha jól emlékszem, minimum 50 jogszabály van ebben a zöld megállapodásban, vagy Green Dealben. Hogy, tehát még mi az, amivel foglalkoztatok ebben a felfutásban? Ugye szoktuk emlegetni ezt a ESG nevű hármas rövidítést, ami ugye a vállalatoknak a elszámolására vonatkozik, de beszélhetünk olyan kérdésekről is, hogy ugye azért az Európai Unió próbált finanszírozást is biztosítani bizonyos zöld célok megvalósításához.
Ahogy mondod, rengeteg szabály, intézkedés, csomag az, ami ezt támogatja, és hogy néhány példát felhozzak, például a közös kibocsátás kereskedelmi rendszert megerősítettük és kiterjesztettük új ágazatokra. A közös kibocsátás kereskedelmi rendszert valószínűleg nagyon technikailag hangzik, de lényegében ez egy hatékony piacalapú mechanizmus, ami ösztönzi mondjuk az energiaipart, a nehézipart, egyéb szereplőket, akikre ez érvényes, arra, hogy kiszámítható módon csökkentsék a kibocsátásaikat. Megvan egy bizonyos számú kvóta, amikkel lehet kereskedelni, és ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban, ahol a legkönnyebb és a leggyorsabban meg lehet lépni ezeket a lépéseket, ott ezeket meglépik, akik nem tudja, az megvásárolja a kvótákat, és ezek a kvóták pedig egyre szűkülnek. Ez egy olyan rendszer, ami a világ egyéb területeit is érdekli, és technikai segítséget nyújtunk mondjuk Kínának, Új-Zélandnak, egyéb régióknak, akik építenek ki hasonló rendszereket, az EU ebben élen jár. De mondjuk az energiaadózási direktíván is igazítottunk, az új épületekre vonatkozó szabályozáson is igazítottunk, az épületek az egyik szektor, ami talán nem szokott az emberek eszébe pattani elsőként, amikor az éghajlatváltozásról beszélünk, de a kibocsátásoknak körülbelül harmadát nyújtják az Európai Unióban.
Tehát az amiért hogyan... megépítem, tehát hogy a beton meg a minden, amit oda viszek, vagy pedig amikor benne lakunk, élünk, dolgozunk.
Hát itt, amikor benne lakunk, dolgozunk, ott a fűtés, hűtés, mennyire energiaigényes szerkezeteket használunk a házon belül, ez az évről évre nagyon jelentős tényező, de természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy maguk az építési folyamatok mivel járulnak hozzá a kibocsátásokhoz.
Ez gyönyörű, és ahogy így ezt a felsorást hallgatom, két kérdés is rögtön a fejembe ötlik. Az egyik azért az, hogy ezt az adást ugye 2024 májusában rögzítjük, és június 9-én lesz az európai parlamenti választás. Biztos az adás után még többen mennek majd szavazni, de hogy...
Remélem.
A következő 5 évre ebből a zöld megállapodásból mi az, amit biztosan a bizottság tovább szeretne vinni?
A következő 5 évben meg kell valósítani, végre kell hajtani azokat a rendeleteket, azokat az intézkedéseket, amiket most az elmúlt ciklusban meghoztunk, ezek közül sok viszonylag friss. Tehát nagyon sok fog múlni azon, hogy a tagállamok ezeket hogyan, milyen lendülettel és milyen lelkiismeretességgel hajtják végre. És mivel annyira sürgető és komoly az éghajlatváltozás problémája, minden év számít, úgyhogy nagyon fontos, hogy tényleg a végrehajtás mögött ott legyen egy eltökéltség, hogy minden szabály szerint történjen, úgymond. Azon kívül vannak olyan elemek, amiket még nem hoztunk meg, például a 2040-re vonatkozó célkitűzés, az azt előkészítő lépések, és az igazságos átállást támogató intézkedéseknek egy része. Tehát beszéltem a kibocsátáskereskedelmi rendszer kiterjesztéséről más ágazatokra, hogy ennek a terhét enyhítsük a legkiszolgáltatottabb háztartásokat illetően, vagy kis-közép vállalatokat illetően. Javasoltuk a szociális klíma alap létrehozását, ami célzottan őket kellene, hogy támogassa, és a tagállamoknak ennek az alkalmazásához tervel kell előállniuk, hogy ezt hogyan tervezik szétosztani a meghatározott kereteken belül, tehát ezt is ki kell dolgozni és alkalmazni kell.
És ez van még munka, és ez... Ezt a pénzt még bele kellene szavazni az alapba.
Ezt az alapot nem, ezt az alapot a közös kibocsátás kereskedelmi rendszerből származó bevételekkel tervezzük föltölteni. Tehát itt bizonyos szempontból van egy bizonytalansági tényező, mivel ezeknek a tranzakcióknak az árát a piac határozza meg, de van egy becslési sáv természetesen. Uh-huh. Úgyhogy ilyen szempontból ennek az alapnak a bevételei nem forognak nagy kockázat.
Még az előző gondolatot lezárva, ugye tényleg a közlekedéstől, az építkezésen át nagyon sokféle szektort érintett a jogalkotás itt Brüsszelben, aminek egy része szivárgott át nemzeti végrehajtásig. Ha ezt veszem, néha az ember azt érzi, hogy nagyon sok jogszabály vonatkozik néhány pici dologra, és közben a nagy kibocsátók pedig mondjuk most nem tudom, hogy a kerozinnak a nem létező adózását vegyük el, vagy tehát vannak ezek a klasszikus példák, ahol azt látjuk, hogy vannak területek, amiket érdemes lenne, mert egyébként amolyan alacsonyan függő gyümölcsök, kis anglicizmussal, tehát hogy könnyen lehetne nagy kibocsátást fogni, de talán nem tartozik uniós kompetenciába. Tehát, hogy van-e ilyen küzdelem, hogy mi az, tehát, hogy valóban leszettük-e az összes olyan alacsony gyümölcsöt, alacsonyan lógó gyümölcsöt, ami az unió kompetenciába tartozik, és van-e olyan vita, hogy ezt bizony közösen kéne inkább tovább vigyük, mert láthatóan 27 különböző tagállami szinten valamilyen kibocsátással szemben nem hatékony a küzdelem.
Sok eleme van a kérdésnek, amit föltettél, és szeretném őket mind megválaszolni, úgyhogy emlékeztes, hogyha valamelyiket kihagyom. De nem csak az alacsonyan függő gyümölcsökkel foglalkoztunk idáig. Vannak valóban olyan területek, ahol, amiket nehezebb megfogni, különösen a nemzetközi légúti közlekedésre vonatkozóan. De ezért fontos és érdemes a számokat mindig megnézni, mert a valóság el tud térni a benyomásoktól, ami a kibocsátásokat illeti idáig, 1990 és 2018 között. Az EU-ban 23%-kal már csökkent a kibocsátás. Miközben a gazdaság, a nemzeti össztermék, de EU-s szinten 61%-kal nőtt. Ez egy iszonyú pozitív dolog, igen, ami bizonyítja, hogy lehet csökkenteni a kibocsátásokat, anélkül, hogy tönkrevágnánk a gazdaságot, sőt, még lehet növekedni is mellette. Nyilván ezt körül lehet támogatni mindenféle feltételekkel. Másik szám, amit említenék, hogy tavaly azokon a területeken, amik a közös kibocsátás kereskedelmi rendszer alá esnek már ma, 13%-kal csökkentek a kibocsátások. Tehát ez is egy iszonyú nagy előrelépés, ami mutatja azt is, hogy ezek a folyamatok nem csak régen történtek és most leálltak, tehát vannak olyan folyamatok, amiknek önerősítő elemei is vannak, különösen ami a megújuló energiaforrások kiépítését érinti. Tehát ez a hatalmas kibocsátás csökkentés nem azért volt, mert annyi európai gyár elköltözött Kínába, hanem azért, mert olyan ütemben állunk át a szennyezőbb energiaforrások égetéséről és felhasználásáról, a megújuló energiaforrások felhasználására. És voltak olyan napok, amikor Hollandiában például a nyílt piacon a villamos energia ára mínusz 200 euró volt. Mínusz 200 euró.
A németeknél is volt, hiszem, egy-két ilyen pillanat.
Nyilván.
Hát, na, ezek azok az adatok, amik az embernek ugye adhatnak reményt, tehát, hogy nem csak a védett állatok vannak kevesebben, meg nő a talajerúzió, hanem emellett vannak olyan helyek, ahol tudunk teljesíteni, illetve, ahogy mondod, az egy fontos hit, hogy lehet úgy növekedni, hogy csökken a kibocsátás. Ugye ez az egész mainstream klímaváltozás gazdasági koncepciónak az alapja, hiszen a másik szélen ott vannak azok, akik szerint már ugye a degrowth-t kéne, a csökkenést kitalálni, vagy pedig akik tagadják, hogy egyáltalán ennek bármilyen lehetősége van.
Így van, így van. És még az előző kérdésed része volt, ami az EU-s kompetenciákat illeti. Tehát ami az energiaipart illeti, ott viszonylag könnyebb volt előrelépni többi ágazathoz képest. A kibocsátási ágazatokat tekintve a közlekedésben például továbbra is nőnek még egyelőre a kibocsátások. Főleg a közúti közlekedésnek köszönhetően. Tehát ez még egy olyan tér, ahol nem sikerült megfordítanunk a trendet, de ez is szükséges lesz, mert minden ágazatnak hozzá kell járulnia. Valamint a mezőgazdaság szintén egy kihívás lesz. Már az elején utaltál a
gazdatüntetésekre.
És a mezőgazdaság maga is egy kibocsátó ágazat is, elég jelentősen, és az egy olyan ágazat is, ami nagyon erősen ki van téve az éghajlatváltozás hatásainak, a fizikai hatásainak. Tehát ők viszik a vállukon a kockázat legnagyobb részét, hogyha az ágazatokat tekintjük.
És ehhez képest lehet, hogy nem ők a legkooperatívabbak? Vagy pedig ezt így nem lehet mondani, mert más látunk a sajtóban, meg az utcán, mint ami a valóság?
A közös agrárpolitikában megvannak az eszközök arra, hogy egy zöldebb átállást támogassunk a mezőgazdaságot illetően is. A tagállamoknak nagyon nagy tere van arra, hogy milyen arányban élnek ezekkel az eszközökkel. Tehát itt abszolút...
Vannak ügyes és még ügyesebb tagállamok?
Fogalmazunk úgy, hogy minden tagállamnak van még tere itt a javításra bőven. Uh-huh. És politikailag ugye ezt látjuk, hogy kényes téma. Ami nekem nagyon érdekes volt a gazdatüntetésekben, az az, hogy amikor meginterjúvolták ezeknek a gazdáknak egy részét, akik ott ültek a traktorokkal az utcákon, ők nem azt mondták, hogy a zöld átállás az, ami engem megnyomorít, hanem azt mondták, hogy nem tudok megélni, nem kapok eleget a terményeimért, és túl sok rajtam az adminisztratív teher. Tehát nagyon jogos problémákkal küszködnek, amiket orvosolni kell, de ezeknek az orvoslása nem abban rejlik, hogy elfogyjuk a zöld átállást, hiszen ez a gazdáknak sem érdeke hosszabb távon, mint említettem, ők a legjobban vannak kitéve annak, hogy mennyire szélsőséges az időjárás, ugye? Hanem valahogy rendszer szinten kellene ezt jobban kezelni, és ahhoz kell egy bizonyos politikai akarat és társadalmi támogatottság. Egy modern eleme ezeknek a gazdatüntetéseknek szintén az, hogy vannak olyan szereplők, akiknek érdeke az, hogy aláássák a társadalmi stabilitást az Európai Unióban, a nyugati demokráciákban, és az ő számukra a klímaváltozás az csupán egy alkalmas téma, tehát nem feltétlenül az a célpont, hanem egy eszköz, amit felhasználnak arra, hogy elégtelenséget szítsanak, hogy destabilizálják a politikai helyzetet. És ezt kutató intézetek ki is tudták mutatni, hogy voltak ilyen elemei a gazdatüntetéseknek, ahol szándékosan ilyen megbontó jelleggel, nem a kis gazdák szervezték feltétlenül a legszélsőségesebb megmozdulásokat, hanem volt egy ilyen bomlasztó szervezet jellege is.
Így van, hát amikor szélsőségesek német minisztert nem engedtek leszállni a kompról, vagy így van. Akciók történnek, akkor ahogy annyi minden helyen, ahol társadalmi sebeink vannak, jönnek a harmadik országok, hogy ebbe örömmel sót szórjanak, és hát nem kell messzire menni, nyilván Moszkváról van szó, meg adott esetben partnereiről, tehát ez egy létező jelenség, most már sajnos ebben a tematikában is. Viszont megérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami partizán szempontból is az egyik legizgalmasabb kérdés, ez a igazságos átállás. Egész őszintén ezt otthon szinte magyar sajtóban kifejezetten ritkán látom, mint vita témát. Még itt is inkább az a benyomásom, hogy vannak partikuláris viták erről, mondjuk akár a sárga mellényesek kapcsán, hogy most üzemanyagárba beépíthetünk-e olyan adót. Miközben, ha csak az ember egy, ha nem is a fél szemét, de mondjuk egy pupillányit áldoz a pénzügyi szektor szabályozására, és arra, hogy a pénzteremtés hogyan zajlik a zöld hitelezésnek nevezett gazdaságserkentés, működik-e, nem működik. Tehát megint csak arról van szó, hogy sokkal nagyobb összegek röpködnek, amiről nem vitatkozunk, és van néhány apró tétel, amiről meg hosszas vitát tudunk lefolytatni. Ez az igazságos átállás a bizottság szempontjából hogy fest, hiszen a szociális klíma alapról beszéltél egy picit. Itt van valamilyen tanácsi iránymutatás számotokra, vagy valamilyen módon, ez egy rendkívül érzékeny politikai kérdés, tehát ez a klasszikus pártpolitika terepe, hogy hova telepítjük a költséget, hogy ezt mennyire tudatosan hozzuk meg ezt a döntést az Európai Unióban.
Tulajdonképpen annak a szükségességét, hogy fordítsunk erre figyelmet, nem vitatja senki tanácsi szinten. Hát az, hogy létrehoztunk egy méltányos átállási mechanizmust, az, hogy figyelmet kell fordítani arra, hogy azokat a régiókat megtámogassuk, amik mondjuk a 20. századi gazdaságra alapulnak, a fosszilis üzemanyaghordozókra alapulnak, az ott élő embereknek tudjunk új munkahely lehetőségeket mutatni, amik a zöld átálláshoz kapcsolódnak. Azt illetően létezik egy alapkonszenzus. és az alapot létre is hoztuk, a tagállamok meg is szavazták a mechanizmusokat, be is nyújtottak terveket, hogy ezt hogyan
számíthatták. Hát ugye a mechanizmust forrást jelent ebben a szóhasználatban, ugye? Tehát csak, hogy a hallgatók számára ezt tisztává tegyük, tehát a mechanizmus az azt jelenti, hogy kapnak pénzt.
Így van. Ennek a mechanizmusnak a célja az az, hogy 2021 és 27 között mintegy 55 milliárd eurót mozgósítsanak a leginkább érintett régiókban konkrétan az átmenet megtámogatására és a hatásainak az enyhítése érdekében. Ebből 17,5 milliárd az, ami új forrás, a többi pedig átcsoportosítás, célzott átcsoportosítás más alapokból, kohéziós alapokból lényegében. És ez nem az egyetlen forrás, ami felhasználható lenne. Tehát azok, akik még többet szeretnének ide tenni, azok felhasználhatnak egyéb alapokat is, amik általánosabb keretek között állnak a tagállamok rendelkezésére.
Ugye az egyik nagy politikai vita pont erről szól, hogy a következő ciklusban, most akár költségvetési, majd később akár egy parlamenti, ami indul nyártól, hogyan lehet megteremteni ezt a nagyságrendileg 800 milliárd eurót, amiről szoktak beszélni mostanában a döntéshozók. Ez egyfelől nagyon soknak tűnik, hiszen a Next Generation EU csomag volt 750 milliárd, amit annak idején valamivel 5 évvel korábban indítottunk útjára, és az első alkalommal a történelemben az Európai Unió piacról vett föl pénzt a tagállamok engedélyével. És hát azóta rengeteg minden változott a tagállami költségvetésekben is, például szóval nem állunk jobban. Tehát, hogy erre ti láttok esélyt, hogy ilyen jelentős forrásbevonás történjen?
Az európai költségvetés az európai összterméknek körülbelül 1%-a. Ez igazán nem sok ahhoz képest, hogy mennyi mindent kell, hogy megtámogassunk és megindítsunk. Tehát megint érdemes kontextusba helyezni a számokat. És pontosan azért, mert egy olyan pillanat, egy olyan történelmi pillanat áll előttünk, amikor egy ipari forradalomnak megfelelő mértékű átállást kell biztosítani, csak gyorsabban, mint ahogy organikusan történhetne. Azért ezt tényleg meg kell támogatni költségvetési forrásokkal is, amire nem az Európai Uniós költségvetés az egyetlen keret, de azért kell, hogy legyen egy minimum, ami kielégíti az igényeket. Úgyhogy reméljük, hogy a tagállamok ezt megfelelőképpen figyelembe fogják venni, amikor zajlanak majd a tárgyalások a következő költségvetési keretről, de ugye még nem tartunk, tehát ez a jövő zenéje, hogy pontosan hogyan fog ez kinézni.
Igen, tehát hogy itt tényleg az egyik kérdés az, hogy egyáltalán egy újabb hitelfelvételbe belemennek a tagállamok, főleg úgy, hogy Németország ebben most a saját magát picit elgáncsolta. A másik oldalon pedig, ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy ugye itt van az a nagy elvi kérdés, hogy milyen saját forrásai lehetnek az Európai Uniónak, és ugye ez egy visszatérő probléma, hogy a tagállamok befizetnek, amit ugye nem saját forrása az lenne, hogyha bizonyos adókat és sokkal többet közvetlenül ide fizetnének be a polgárok, cégek, államok, és nem pedig kérni kéne tőlük. Ugye jelenleg ez a vámok és az áfa egy kis része, de ez az a örök vita, amivel egyébként egy struktúráltabb működés felé és sokkal kiszámíthatóbb működés felé el lehetne tolni, hiszen most mindig izgulunk a már 7 évesre kitolt költségvetés, ugye mert akkor a vita van körülötte, hogy 7 évente elég ezt egyszer megrendezni, de ez egy komoly politikai átállási kérdés lenne, hogyha ezt az egész működési mechanizmust picit tudnánk simítani, és nem kellene ezt mindig megharcolni. Bocsánat, ha akarod kommentálni nyugodtan.
Ehhez így nem tennék hozzá az összegzésedhez, viszont megint, hogy a számokat kontextusba helyezzük, megemlíteném, hogy az USA-ban a jelenlegi adminisztráció létrehozta, ugye, amit úgy hívnak, hogy Inflation Reduction Act,
de
lényegében így van, lényegében a zöld átállást támogató pénzügyi alap és rendelkezés csomag, aminek nagy csinadrattája volt, és ez egy nagyon-nagyon jelentős előrelépés, de valahogy úgy jött át a köztudatba, hogy lám-lám az Egyesült Államokban meg lehet lépni, amire szüksége van. Lám-lám, ott oda teszik a forrásokat, amikre szükség van. Ez ez az alap 500 milliárdot céloz a zöld átállás megsegítésére, és egyéb célokra, mint az egészségügyi költségek csökkentésére. Ez az 500 milliárdhoz képest a helyreállítási alapból, amit említettél. Ugye ennek a teljes kerete 672,5 milliárd euró volt, ennek 40 a lehívott részének a 40%-a a zöld átállásra megy, de konkrétan az éghajlatváltozási elleni küzdelemre.
Ezt lehet, hogy a magyar hallgatók RRF-ként ismeri, csak ide szúrom, mert ez az a magyar sajtóban, ugye ez az, amit szoktak hallani.
Jó. És a kohéziós alapokból 118 milliárd van előcélozva 2027-ig, és mint említettem, egyéb források is vannak, a dedikált modernizációs alap, innovációs alap, tehát nem dőzsölünk a pénzügyi forrásokban, kevés ahhoz képest, hogy mit lehetne és kellene felhasználni, de azért nem állunk olyan rosszul nemzetközi összehasonlításban itt sem.
Hát Anna, viszont ezzel feladtad a kérdést, mert akkor ha a kritikának van bármi igazsága, akkor az inkább azt jelenteni, hogy nem hatékonyan költjük el ezeket a támogatásokat. Ez egy visszatérő kritikája, és lehet, hogy a Cambridge-i fellow énedet kérdezem, hogy vajon az uniós költések hatékonyak-e, ugye az IRA-jel az amerikai jogszabályok kapcsolatban is felszokták vetni, hogy akkor most beruházást támogatunk, működést támogatunk, adót csökkentünk. Tehát itt azért ugye az okos politika, és ugye itt egy óriási nyúlzsereget megnyithatnánk, hogy egyes tagállamokban mennyi teret adunk annak egyáltalán, hogy politikusok háttérintézményekből, hatástanulmányokkal felkészülve, foresight tanulmányokkal kivattázva menjenek bele az ennyire érzékeny döntéshozatalba. Most itt elejtek egy könnyet, ezt felszárítjuk és megyünk tovább. De hogy vajon hatékonyan költjük-e ezeket a támogatásokat, vagy van-e ilyen belső vita, hogy lehetne ez igazán hatékonyabb?
Nyilván hatékonyan kell elkölteni, kellene elkölteni, és nem minden szempontból hatékonyan költjük el, de hogyha azt nézzük, hogy mi a hatása annak, ahogy költjük a pénzt idáig, hogy említettem már egy pár nagyobb léptékű számot, tehát maga az, hogyha olyan szempontból nézzük a hatékonyságot, hogy haladunk-e a zöld átállással, elég sok konkrét szám jelzi azt, hogy igen. Akadémiai szempontból sok szempontból meg lehetne fogni a kérdést, és ebben nincs is időnk nagyon belemerülni, de talán érdekes megemlíteni, hogy a következő költségvetésre készülve, ugye mi is gondolkozunk arról, hogy hogyan lehetne tovább ösztönözni a hatékonyságot, nyilván mások is gondolkoznak arra. Az RRF, az újjáépítési alap, az olyan szempontból is innovatív volt, hogy a teljesítményhez kötöttük a pénz folyósítását. Tehát megegyeztünk a tagállamokkal bizonyos mérföldkövekben, és azoknak a teljesítését bizonyítani kellett, és ahhoz volt kötve az, hogy megkapják-e az ahhoz tartozó pénzcsomagot, vagy nem. Ez nyilván sokkal forrásintenzívebb, így emberi forrás, kapacitás intenzívebb, mint egy egyszerűbb eljárás, de az eredmények valószínűleg jobbak. Hogy ezt milyen mértékben tudnánk megvalósítani a következő költségvetésben, az megint attól függ, hogy a tagállamok mit döntenek, mit szeretnének ilyen téren látni. El tudom képzelni, hogy azok a tagállamok, akik aggódnak a felett, hogy nem elég hatékonyan költjük a pénzt, szívesen látnának egy ilyen irányba való elmozdulást. Ezt alá kéne támasztani költségvetésileg olyan szempontból is, hogy meglegyen a kapacitás mind a bizottság részéről, mind a tagállamok részéről, hogy ezt a folyamatot tényleg érdemileg le tudjuk futtatni. És mivel a hatásokról kérdeztél, szeretnék talán néhány konkrét példát is felhozni, hogy az EU-s forrásokból származó támogatással miként tudtuk már idáig is megerősíteni egy globálisan élvonalban járó zöld technológiák megvalósítását a gazdaságban. Tehát van például Svédországban a Northvolt, akik elemeket, energiatározókat gyártanak, amik egyrészt nagy ütemben terjeszkednek, másrészt innovatív módon folytatják a munkájukat, és nem olyan nagyon régen álltak elő azzal a hírrel, hogy áttörést sikerült elérniük a technológiákban, aminek következtében jóval le lehet csökkenteni a kritikus fémeknek a felhasználását az elemekben, amik megbízhatóbbakká is válnak, kevésbé tűzveszélyessé a magas hőmérsékleten, mondjuk Afrikában vagy a Közel-Keleten tapasztalnának meg, és az árt tekintve is versenyképesek.
Na most ez azért, tehát ezt megint csak húzzuk alá, karikázzuk be, mert ugye arról beszélünk, hogy az akkumulátor technológia terén elképesztő innovációs verseny zajlik, amiben az Európai Unió saját szempontjai ugye még külön priorizálják azt, hogy a kritikus nyersanyagokat, amiket nem az unió területén állítunk elő, azokat a lehető legkisebbre tudjuk szorítani, vagy reciklálva itt körforgásos gazdaságon belül tartsuk. Ilyen szempontból nyilván a magyarországi akkumulátor stratégia az egy izgalmas vita téma lehetne, mert a mostani litium alapú kínai technika, vagy éppen a koreai, akik ugye most több politikai vitát kavartak Budapest környékén a gyáraikkal, ezek nem biztos, hogy a jövőnek a zenéi, és nem biztos, hogy a jövőnek a kottái, tehát ebben is ez a rulettezés, hogy ki milyen technikára tesz, emlékeztet az ipari forradalomra, hogy itt bizony azért nagyon-nagyon-nagyon alapos, átfontolt választásokat kell akkor hozni, amikor az állam az adófizetők pénzét beleteszi ezeknek a technikáknak a támogatásába.
Én úgy fogalmazték, hogy bevállalt kockázatokat kell felvállalni, illetve az a helyzet, hogy sok mindenre van szükségünk van még. Tehát az, hogy mi lesz a domináns technológia 20 év múlva, az egy dolog, de jelen pillanatban is szükségünk van akkumulátorokra, a jelenlegi technológiával legyártottakra is. Az, hogy hová épülnek és hogyan működnek ezek a gyárak, azokra az EU belül környezetvédelmi előírások vonatkoznak. Tehát ezeket mindenképpen be kell tartani, akárhonnan származnak. És vannak ezen kívül egyéb jó példák is, például az Alstom, egy francia hidrogén egy francia cég, akik hidrogén vonatokat állítanak elő, amik már működnek, és ezek tudnak működni olyan vasúti útvonalakon is, amik még nincsenek villamosítva. Észtországban ugyanúgy észt cégek már meglévő dízel elektromos mozdonyokat hidrogén üzemanyagcellás mozdonyok alakítják át. Van egy kanadai cég, az Ever, akiket az Európai Innovációs Alap támogat ahhoz, hogy most Németországban építenek egy olyan geotermikus erőművet, ami egy állandó energiaforrást tud biztosítani, anélkül, hogy igényelne egy föld alatti melegvíztározót. És ez is egy teljesen sci-fi, egy izgalmas fejlemény, mert idáig az ilyen geotermikus energiáknak a kihasználása kötött volt ahhoz, hogy hol lehet ilyen föld alatti melegvíztározót előállítani, és ez a cég már létre megvalósította egy mintaprojektet, és most építenek ki egy nagyobb lélegzetű projektet. Tehát nagyon sok területen pezsegnek a dolgok, és erre kell ráerősíteni.
Talán ugye a beszélgetés utolsó hatodában erre kanyarodjunk el, hogyha a hallgatók látták a Ne nézz föl című filmet, akkor mi az, amiben derűlátásra adhatunk okot, vagy mi az, amiben akár a mi személyi szintünkön, és ez mindig érdekes, mindenki más szokott erre válaszolni, hogy mi mit tehetünk azért, hogy holnap jobb legyen.
A Ne nézz föl című filmet én is nagyon szoktam ajánlani mindenfelé, nekem tetszett. Az, hogy mi mit tudunk tenni, nagyon fontos kérdés, mert beszéltünk idáig a nagy folyamatokról, a szabályozói térről és egyebekről, és az emberbe úgy fölbukkad a kérdés, hogy én hogyan helyezkedek el ebben a térben. És hihetetlenül fontos annak a realizálása, hogy az egyén tulajdonképpen kulcs szereplő, mert nagyon kevesen vagyunk teljesen elkülönült szigetek. Ugye egy közösségek részei vagyunk, és a közösségek részeként azokat formáljuk is. Klasszikus módja ennek az, hogy elmegyünk szavazni, és itt említeném, hogy az európai parlamenti választásoknak a kimenetele erősen befolyásolni fogja azt, hogy milyen lendülettel és milyen formában haladunk tovább a zöld megállapodás csomaggal, Én azt várom, hogy mindenképpen valamilyen formában tovább fogunk haladni, és mint említettem, sok mindent már sírre tettünk. De hogy ennek a részletein nagyon sok múlik. És az egyén az, hogy hogyan nyilvánulunk meg a saját közegeinkben, az attól is függ, hogy mit feltételezünk arról, hogy mi az, ami elfogadható, hogy a többiek mire készek, és itt roppant érdekes, hogy az adatok szerint nagyon nagy eltérés van a között, hogy mire készek az emberek valójában, és mit feltételeznek arról, hogy a többiek mire készek. Tehát Magyarországon az embereknek 73%-a, több mint 73%-a a felmérések szerint lemondana jövedelme 1%-áról az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében. Tegyük félre azt a kérdést, hogy ennyibe kerül-e az éghajlatváltozás elleni küzdelem, de készek volnának személyes áldozatokat hozni anyagilag is, viszont úgy gondolják, hogy a társadalomnak csak 37%-a lenne erre kész.
Tehát felére becsültük magunkat.
Így van, és hogyha azt gondoljuk, hogy a többség az ellenáll, nem támogatja, nincs kész lépni, akkor az minket is visszatart, és visszatartja az elvárásainkat is, amiket megfogalmazzunk a döntéshozók felé mondjuk, vagy egymás iránt. Még nem, hogyha úgy gondolom, hogyha én eldöntöm, hogy egy fönntarthatóbb életmód vitelre állok át, és ezt valószínűleg el fogják fogadni a barátaim is, a közösséget, nem leszek kivetve. És talán másoknak is példát tudok mutatni, úgyhogy egyre többen állnak át ilyenfajta életmódvitelre, az tulajdonképpen minden itt dől el.
Tehát merjük bátorítani egymást ezen
merjük
a
kis úton. Merjük bátorítani magunkat és egymást.
Jobbat nem se tehetünk. Szomorkodni meg kár lenne. Anna, még az a baj, hogy rengeteg kérdés vetődik föl, de nem szeretném ezt a szép végszót nagyon-nagyon cizellálni. Ha az egyéni szinten ezt ilyen pozitívra vesszük, akkor azt mondhatjuk el, hogy, és megint csak egy lépést téve a jelenlegi székettől, azt mondhatjuk, hogy a tudomány és a politika párbeszédében is bízhatunk. Tehát, hogy az elmúlt évek arra bíztatnak minket, hogy van remény. Ugye onnan kezdtük a műsort, és akkor így érünk vissza az elejére, hogy már nincsenek masszív mainstream klímatagadók. De ebben a párbeszédben azért még jó pár lépést kell tenni. Tehát ebben most lehetünk optimisták.
Van remény, a remény törékeny jószág, úgyhogy figyelmet kell fordítani arra, hogy életben tartsuk, és hogy legyen alapunk arra, hogy azt várjuk, hogy életben marad. Hogyha a tudósokat kérdeznéd, nagyon sok közülük teljesen elkeseredve ülne most veled szembe, és én is olvasom tőlük a beszámolókat, hogy elmennek egy konferenciára, és tudományos hangnemben előadják az a legújabb kutatási eredményeket, amikről úgy érzik, hogy tulajdonképpen egy gyászjelentést olvasnak fel tudományos nyelvezetben, és utána kilépnek és zokognak a liftben, mert akkor a rajtuk ez a teher. Tehát a tudósok székében ülve sokszor nem érthető, hogy miért nem ébred fel még mindig mindenki, hogy miért forognak bizonyos, miért vannak még egyáltalán kérdések, miért nem minden energiát ebbe fektetünk. Viszont visszatérve oda, ahol kezdtük ezt a beszélgetést, nagyon nagy utat tettünk meg idáig is, és ez annak köszönhető, hogy a tudósok egyre nagyobb összhangban és egyre meggyőzőbben kommunikálták az egyre nyilvánvalóbb eredményeket, és az, hogy ezeknek az eredményeknek a hatására mondjuk megmozdultak annak idején a fiatalok is, ennek volt egy kihatása a politikai közéletre, ami utána kihatott a választási eredményekre, ami utána kihatott a döntésekre, amiket meghoztak a politikai szereplők. Tehát mindenképpen folytatódik ez a párbeszéd továbbra is. Most is vannak izgalmas kérdések tudományos szempontból is, és igen, meg kell őriznünk a reményt és az odafigyelést.
Anna, neked mi a derőt utolsó kérdésnek?
Amikor én elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, az gyes alatt volt, amikor a másodszülöttemmel voltam otthon, és olvasgattam mindenféle témában csak, hogy fölnőtt emberként érezzem magamat az álmatlan éjszakák alatt. És ez volt az egyik téma, és akkor úgy gondoltam, hogy nem tűnik annyira meggyőzőnek, amit olvasok, mert olyan valószerűtlennek tűnik, hogy ennyire rossz lehet a helyzet, de úgy körülnézek, és az nem vetődik le arra, amit magam körül látok. De elég fontosnak tűnt ahhoz, hogy igazán utána nézek, és akkor elkezdtem utána olvasni a tudományos papíroknak, az eredményeknek, és arra kellett rádöbbennem, hogy valóban olyan rossz a helyzet, sőt még rosszabb. És akkor elfogott a pánik, és elhatároztam, hogy mindenképpen ezen kell dolgoznom, mert ahogy elnéztem az újszülött kisbabámat, ugye elég nehéz volt feldolgozni, hogy milyen világra hoztam létre, hogyha tényleg ennyiben hagyjuk a dolgokat. És miután elkezdtem ezen a témán dolgozni, és olyan emberek közé csöppentem, akik ugyanígy osztják ezeket a meggyőződéseket, ugyanígy látják a helyzetet, és mindent beletesznek, hogy a jó forgatókönyv valósuljon meg, ez igazán erőt ad. És erre biztatnék mindenkit, hogy találják meg a saját környezetükben is azokat, akik hasonlóképpen gondolkoznak, és akikkel erőt tudnak adni egymásnak.
Anna, köszönöm szépen! Sok erőt kívánok a folytatáshoz neked is, meg mindenkinek, aki ezen a területen dolgozik. Dimitrijevics Annával beszélgettünk az elmúlt egy órában, az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülési osztályvezető helyettesével az Európai Bizottságból. Köszönöm szépen!
Nagyon köszönöm!
Feledi Botond vagyok, a heti Feledi hírlevélhez tartozó podcast adást hallottátok, hogyha a hírlevélre nem lennétek feliratkozva, feltétlenül gyertek és a Partizán oldalán iratkozzatok föl. Vissza is tudjátok hallgatni a korábbi adásokat. A Partizán podcast oldala egy külön oldal a közösségi médiában, a Spotify-on, Facebookon és mindenhol máshol, tehát keressétek a Partizán podcast oldalát, ott tudjátok megtalálni akár a Litkai Gergővel készült klímavédelmi adásunkat, akár a szlovák dezinformációval foglalkozót, vagy éppen a Vörös Keresztnek a magyarországi történetét is már átbeszéltük, mint nemzetközi intézmény Magyarországon. Úgyhogy remélem, hogy még fogtok olyat találni, amit korábban nem tudtatok meghallgatni, és arra is biztatlak titeket, hogy nézzétek meg a Partizán Podcast többi adását, mert a maradék több mint egy tucat különböző podcast csatorna szintén nagyon értékes tartalmakat állít elő. Köszönöm szépen, hogy most is velem voltatok, és remélem, hogy nem sokára újra hallgatjuk egymást. Sziasztok!